Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevében Mérő Mátyás, és mai vendégünk Bála Modaka Dász, polgári nevén Antal Balázs, aki Krisna-völgy kertészetének a vezetője. Talán már ismerik a hallgatók, hogy Krisna-völgy az egy önfenntartó, vagy legalábbis nagymértékben önfenntartó gazdaság, amely egyben egy ilyen kis mintagazdaság, vagy tanulógazdaság is, ahova nagyon sok felsőoktatási intézményből jönnek hallgatók, hogy tanulmányozzák a környezetbarát, környezettel jól bánó mezőgazdaság, és általában a megfelelő életnek, tehát a környezettel békében levő életnek a módját. De először is megkérem Bála Modakát, hogy egy kicsit mutatkozzon be a hallgatók számára, hány egyetemet és főiskolát végzett ahhoz, hogy ezt a felelősségteljes munkát el tudja látni.
Köszönöm szépen így a felvezetőt, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát én vagyok talán a legjobb példája annak, hogy szakképesítés nélkül is bárki lehet kertész, vagy próbálkozhat önfenntartással.
Persze öntanulás, önképzéssel.
Önképzéssel persze, ez természetes, mert úgy magától nem jön a tudás, de kertészeti tanulmányaim sose voltak.
Én mit tanultál?
Általános iskola után idegenforgalmi technikát, technológust igazából, utána pedig cserépkályházást, kandallóépítést, később pedig hulladékgazdálkodási technológust. Lett az utolsó, amit elvégeztem, majd Vaisnava teológus, így a Krisna tudattal kapcsolatban.
Hát szerintem ez az egészet, mint egy adóász lényegében viszi.
Igen, ez volt a célja az egésznek, de aztán akkor kellett valami munka is Krisna-völgybe is, és akkor így a kertészetet sikerült megtalálni, hát mint saját inspiráció, meg a közösség tagja is lelkesítette. És akkor 2007-ben, amikor Krisna-völgybe költöztem, akkor elkezdtem ismerkedni a kerttel, majd 2010-től átvettem a zöldségkertészetnek a vezetését.
Uh-huh. És miből áll ez a zöldségkertészet? Mennyire elegendő az, amit ott termelni tudtok?
Hát azt szoktam mondani, hogy területileg úgy igazából megvan minden. Hát bizonyos években bizonyos zöldségek ugye nem biztos, hogy olyan jól teremnek, tehát hogy vannak zöldségek, amiből hiányunk van, amiből még túltermelés is. Hát ennek az egyensúlyát próbáljuk így finomítani, de a természetet ugye nem lehet kiszámítani. Összetettbe véve az önellátás azért hát így szűk közösségben mondhatjuk, hogy biztosított, de a változatosság és mennyiség, vagy inkább a minőség tekintetében azért még sokat kell fejlődnünk.
Hányan laknak most Krisna-völgyben, akiknek az ellátását biztosítani kell?
Hát 130 krisna-völgyi lakó van, és a közösség tagjai még plusz 50 ember.
A faluban, igen?
Somogyvámos faluból, igen. Tehát körülbelül 180 fős közösség, aminek úgy jelen pillanatban nem tudjuk ellátni a 100%-át, legalább egész évben, időben. Vannak idők, szakok, főleg főszezonban, nyáron, amikor mondjuk salátából meg tudunk termelni annyit, ami mindenkinek elég, vagy mondjuk ősztől fogva sütőtököt is tonnaszámra tudunk betakarítani, tehát bőségesen elég lesz az a közösség tagjainak, de az, hogy mondjuk 30 féle zöldséget, vagy gyümölcsöt, illetve gabonafélét egyszerre tudjon valaki fogyasztani, az év minden időszakában arra azért még nem állunk készen.
Szóval nincsen még ilyen hogy is mondjam, ilyen őskövületi energiahordozókkal fűtött hatalmas üvegcsarnokok, ahol a műanyag fröccsöntött padlizsánok teremnek, meg
nincs. Semmi mesterséges, de ennek ellenére, hogy nem kell fűteni, még télen is tudunk folyamatosan termeszteni zöldségeket, friss salátát, télálló, téli vajfej salátát, spenótot, rukkolát, korianderzöldet, retket, és ezek egész télen folyamatosan tudnak lenni, fűtetlen fólia, fűtetlen, és üvegházban is. Hát napenergiával fűtött, de amióta ez a, nem tudom, klímaváltozásnak lehet-e nevezni ezt a környezetváltozást, akkor azóta még enyhébb teleink vannak, úgyhogy már gyakorlatilag novembertől fogva szüreteljük ezeket a zöldségeket egészen márciusig.
Tehát gyakorlatilag akkor lehet, hogy ez a klímaváltozás, ez itt speciál besegített. Mondjuk hát a másik oldala persze az, hogy hát én is magam is a magam módján ilyen kis gazda vagyok a faluban, ugye nekem is annak gyümölcsfáj, meg zöldséges kertem, de hát az idei nyár az borzasztó csapadékos volt, és hát szóval számomra hát, katasztrofálisan hát
szabad
sikerült. Szabadföldi
termesztésben különösen paradicsom és más gombásodásra érzékeny növényeknek a vesztét okozta.
Hát nekem egy darab paradicsomom nem termett, mindegyik
is alig, és inkább az üvegházba vagy fóliába. Tehát ebből szempontból is biztonságosabb ma már a szélsőséges időjárási körülményeket így kiküszöbölni, hogyha az embernek van egy termesztőberendezése. Egy fólia, egy üvegház, egy kis balkon, esetleg a városban, az is egy megoldás lehet.
Igen, a balkont is lehet lefóliázni, ugye?
Hát már ugye ez ott adott, igen, a kis erkély üveggel, vagy éppen ahogy védeni.
Igen, hát persze az ilyen elnyeteleknek van egy olyan oldala is, hogy ugye amikor kemény tél van, van legalább egy hét, amikor mínusz 10 fok, stb. Van, akkor a rákövetkező évben sokkal kevesebb olyan hát konkurens van, aki ugyanazt a terméket szeretné megenni, vagy terményt szeretné megenni, amit mi magunknak. Hát én nem akartam ezt a kártevő szót használni, mert ugye ha úgy filozófiailag nézzük, és ők is pontosan ugyanolyan élőlények, mint mi, csak kevésbé szerencsés testet kaptak.
Igen, tehát a mi ugye, szempontunkból.
Hát a mi szempontunkból kártevők, csak úgy néha elgondolkozom azon, hogy végül is mennyivel van nekem több jogom ahhoz a zöldséghez, mint annak a krumplibogának.
Hát van, én amikor olvastam ezt az Útmutató Hold című könyvet például, vagy a biodinamikus gazdálkodásnak más kiadványait, akkor rámutattak arra példára, hogy az 50-es évekig, amíg nem volt elterjedve a modern konvencionális vegyszerekkel, műtrágyákkal fenntartott mezőgazdaság, a termésnek körülbelül a 20%-át vitte el, nevezzük kártevőnek vagy betegségnek, ami, és ami után elkezdődött a permetezés és a műtrágyázás, azóta a fele veszik oda.
Szóval, hogy igazából
ez nem egy ismert adat, igazából, mert ez nem a reklámhelye, az ennyi, hogy sokkal több probléma adódott, amióta a mesterséges vegyszereket vagy permetszereket használják az emberek, mint amikor régen úgymond hagyták, hogy a kártevők vagy éppen több élőlény is fogyassza azt, ami a természetben van. Tehát gyakorlatilag nem megoldás, hanem egy
ilyen ördögi kör, ördögi kör, mondhatjuk. Igen. Hát nekem nincsen statisztikám, én csak azt tudom, hogy én elvi okokból a saját kertemben nem használok semmiféle vegyszert, illetve amit használok, az csak ilyen nagyon ilyen biokertészetben is megengedett dolgok, mint tudom én, tavasszal azért kell egy kis rezet odajuttatni, hogy különben hát az kell.
És idők óta használják a rezetfertőtlenítés.
Gombák ellen. Végül is azóta, ugye az elején még fanatikusabb voltam, és ezt se használtam, és ki is pusztult az 5 közül, vagy a 8 közül a 3 őszi barackfa. Aztán amióta permetezem őket, még egy pár szem termés is van, úgyhogy teljesen elégedett vagyok, de nyilván csak ezzel permetezem, és semmi mással. És az a tapasztalatom, hogy valahogyan beáll valamilyen egyensúly. Én nem tudom, hogy van ez, valószínűleg egy ilyen felső berendezés, hogy beáll egy egyensúly. Tehát vannak úgynevezett kártevők, és nyilván esznek, mert különben nem tartanák fenn magukat, de nekem is jut. Tehát valahogy ez a jut és marad is valahogy érvényesül, hogyha nem akarunk mindent elvenni, azt is, amit nem nekünk szántak. Tehát igen. Ugye ez egy nagyon lényeges dolog, hogy csak azt fogadjuk el, vagy azt vegyük el a természetből, ami nekünk van számva.
És érthető, meg hát nem is tudjuk mesterségesen növelni a termést, hiába próbálunk ilyen eszközökhöz folyamodni, mint műtrágyák vagy permetszerek, mert a természetnek van egy ritmusa. És például pont a gyümölcsfáknál van olyan, hogy egyik évben bőteremés, következő évben pedig pihen a fa.
Igen.
És ugye, ahol mondjuk egy nagyobb gyümölcsösünk van, mondjuk, akkor adott lehetőség van, hogy az egyik fa pihen, mondjuk a másik éppen bőven terem, úgyhogy ez az egyensúly, ez a természetben már ki van találva. Aztán amikor például tervezzük a kertet, vagy építjük a gazdaságot, akkor érdemes olyan fajtákat választani, amik működnek biotermesztésben is, vagy illetve kizárva a konvencionális megoldásokat. Tehát régi fajtákat, amik ellenállnak betegségnek, vagy nem azokat a technikákat alkalmazzuk, amivel a faiskolák próbálják meg ugye...
Honnan szerzel ilyen csemetéket?
Hát Magyarországon a Magyar Gyümölcsész Egyesület, Zaja Péter vezette Visnye Széplaki Game Bank, mondhatjuk,
igen.
És a többi ország szerte szétszóródott ilyen kis gyümölcsösbe található. Igazából oltóveszőket kell keresni, ezekről a régi fákról vágni, vagy pedig vannak így a Gyümölcsész Egyesületben olyan tagok, akik ezeket értékesítik is, vagy cserélik.
Drávafok,
igen, drávafok is például, igen. Az egyik kiemelkedő ebbe a témába. Én nekem Zaja Péterrel volt kapcsolatom, illetve még egy Krisna völgynek főként, de a drávafokiakkal is jó viszonyban voltunk.
Értem. Hát ez egy nagyon lényeges dolog, és most itt egy, amikor én csináltam a gyümölcsösemet, akkor próbáltam, ugye, hát almafa, ugye az alma az a mondjuk típusosabb gyümölcs, ugye az ember alma az a bázis, az, tehát alma az mindenképpen kell, és
igen, akkor télen nyáron aztán,
igen. Na és kiderült, hogy összesen tehát ilyen engedélyezett, vagy hogy is mondjam, jóváhagyott fajtaként 12 féle almát lehet vásárolni, ez derült ki. Ami ezzel szemben, amikor azt hiszem, hogy a kislányom egyetemre járt, akkor csináltak valamiféle felmérést az őrségben, és felmérték az ottani gyümölcsfajtákat, és 85 féle alma fajtát sikerült összeszedni. De hát jó,
és
persze.
Ez nem országszerte.
És nem országszerte. Tehát tulajdonképpen itten elvileg, és nekem azt mondták, hogy elvileg egy faiskola nem is árulhat mást, mint ami jóvá hagyott fajta. Tehát ebből a 12-ből lehet választani. Na most, hogy jön ez össze a biodiverzitás megvédésével? Miért jó ez, vagy rossz ez, és miért kell nekünk a biodiverzitás?
Hát akkor először még az, hogy ez a 12 fajta mondjuk, amit kifejlesztettek, ugye egyszerűbb a mai gazdagságban, vagy gazdálkodási rendszerben egy olyan leegyszerűsített fajtákkal dolgozni, amikre úgy van már technológia, hogy hogyan kell termeszteni, ugye megvédeni a kártevőktől,
igen.
Ahogy én utaltam rá, vagy a betegségektől, mert sokkal egyszerűbb akkor hektárokat, vagy több száz hektáron igazából így gazdálkodni, akkor ki van számít, hogy körülbelül melyik fajta, hogy
és tudjuk, hogy az alma mérete, az pontosan, igen, bele fog illeni a
dobozba,
a műanyag dobozba.
Természetesen. Szóval igazából ennek ez az oka. Hát a mi oldalunkon viszont, hogyha természetesen próbáljuk megoldani az életünket, akkor olyan fajtákat kell választani, amik hát lehet, hogy nem egységes méretet teremnek, lehet, hogy nem is lesznek méret számba menőek, ugye mert a legtöbb kis hazai alma az a teniszlabdánál nem lehet nagyobb, sőt, általában még kisebb is, viszont nagyon ízletes, bőven terem, hosszan terem, mert ezek a régi fajták, ezek akár 80-100 évig is tudnak teremni, tehát ugye egy rendes a fának az életét képesek.
Hát a túltenyésztett
fajták pedig egy olyan 10-20 év, akkor már lehet, hogy sokat is mondtam így ebbe a nagyon felfokozott ritmusban beszegények, hogy bele vannak kényszerítve. Tehát ők ilyen sprinterek, a magyar fajták pedig inkább hosszú távon hozzák meg a gyümölcsöt, ami végül befektetett energia arányában még talán gazdaságosabb is.
Értem.
Főleg, hogyha egy kis családnak a munkáját veszük, aki elülteti a fáját, viszont az is igaz, hogy később fognak termést hozni. Tehát nem lehet 2-3 éven belül aratni őket, vagy szedni róluk, hanem lehet, hogy 5-8 év is kell ahhoz, hogy a fa termőre.
Hát nekem 6 éve van meg a gyümölcsösem, és úgy most kezd úgy, már úgy néha-néha.
Igen, igen. Tehát hát, mert a te fajtáid is, ugye, olyan, én is hogy... ott voltam, amikor ültettük a ti fáitokat. Igen. Az volt az első élményem Krisna-völgybe, kertészkedés címszó alatt, ez egy áprilisi napon volt, egy fesztivál volt, amikor Sundar Gopalpraval ugye elültettük a Game Bankot, és akkor igen, ez is egy bizonyítéka ennek, hogy ez hosszú távon fog megtérülni.
Igen, de én nem vagyok türelmetlen, szóval végül is... Igen,
meg hát az unokáid is, vagy éppen a többiek, akkor akik későbbi generáció...
A lelki unokáim,
igen, meg fogják megtapasztalni.
Ez a ház és ez a gyümölcs, és ez a, ha én eltávozom, ez a Krisna völgyé lesz, de nem baj, legalább jó kezekbe kerül. Hát nem tudom. Na most, tehát ezzel a, tehát már egy kicsit érintettük ezt a biodiverzitást, de egy kicsit beszélj még erről nekünk, tehát hogy miért olyan nagyon fontos ez. Tehát ugye azt tudjuk, hogy egy populációban jön egy új vírus, akkor tudom, jön egy ébola, amire nincs felkészülve az immunrendszerünk, akkor az óriási pusztítást tud végezni. Tehát én gondolom, a növényeknél is megvan ez, nem?
Igen, igen, hát nekik is van bioritmusuk, meg ők is érzékenyek betegségre. A biodiverzitás igazából azt jelenti, hogy minél változatosabb fajtákat vagy féle zöldségeket tartunk. Ez azt jelenti, hogy igazából, hogyha nem csak egyféle paradicsomunk van, vagy egyféle paprikánk mondjuk, hanem többféle adott településnek, vagy megyének, környezetnek megfelelő tájjellegű fajtát választunk, illetve próbálkozunk mindig egy-két másik fajtával, amik szintén egy adott tájra jellemzőek, hogy ha esetleg az időjárás úgy hozzá, vagy bármilyen körülmény változik, és hirtelen bejön egy új betegség, egy nem várt időjárás, katasztrófa akár, vagy, hát mondjuk nem árvíz, mert akkor sok esélye nincs semminek, de mondjuk egy hirtelen szárazabb nyár, vagy egy csapadékosabb nyár, akkor a különböző fajták ezt mind másképp reagálják le. És akkor így lehet igazából, így is maradtak fenn a tájfajták, hogy az adott település, ugye megyének volt egy jellegzetes időjárás, egy klímája. És akkor ehhez tudtak alkalmazkodni.
Igen, amíg nem bírta, az kipusztult, igen, aki meg, viszont kibírta, az
meg megerősödött, és igen, megerősödött. És akkor hát nekünk most célszerű ugye a lakhelyhez kapcsolódó fajtát választanunk, de általában ugye ez elég nehéz, hiszen nem csak az almáknál, paradicsomoknál is közel 1000 fajta volt Magyarországon. Nem tudom most a pontos adatot, hogy 20-30 vagy 50 évvel ezelőttig, és most ez szintén leredukálódott, most próbálta az ÖMKI fölkutatni őket, és azt hiszem, hogy valami 100-200 fajtát sikerült csak újra összeszedniük, annyira kihaltak igazából így a...
Hát igen, mert azt hiszem, hogy manapság ma az emberek nem vesződnek a magszedéssel, tehát a magfogással, hanem inkább a boltba mennek magot venni. Igen. Én is ezt csinálom, csak
hát
mondjuk egy-két dolog,
be innen, onnan.
Egy-két dolog van, amit összeszedek, mert ugye ott van a kapor magot, hát azt összeszedem. Meg mit tudom én, a rukkola magját összeszedem, mert az könnyű, mert nem mindegyiket könnyű ám összeszedni.
Hát,
tehát vannak ugye olyan magok. Egy kicsit erről beszélj nekünk, hogy ez miért lényeges ez a magfogás, és akkor majd ilyen rázósabb kérdéseim is lesznek majd a nagy magkereskedő cégekről, de először talán ezt magyarázd el nekünk, hogy ez miért fontos.
Amikor én Krisnavölgybe csatlakoztam, illetve átvettem a kertészetet 2010-ben, akkor abban az időben több százezer forintért vásárolt Krisnavölgy régi fajtákat, fenntarthatókat, biogazdálkodásból származó vetőmagokat, ugye a kertészet részére, és ez számomra egy nagyon... Én akkor szembesültem vele, hogy nem csak a 100 forintos mag létezik, amivel az átlagember találkozik a boltba, hanem igazából itt nagyon nagy értékről van szó. És amikor ugye önfenntartásról, vagy ugye önellátásról beszélünk, akkor igazából a gazdaságosság, és ugye a teljes értékű ellátás ugye szembe kerül, akkor az ember úgy észreveszi, hogy nem csak a technológia kell, hogy ismert legyen, hogy hogyan kell egy magot elvetni, gondozni és learatni, tárolni, hanem hogy igazából a magból indul ki minden. És akkor, hogyha nincsen magunk, akkor az önfenntartás az igazából kizár dolog, még az önellátás lehetséges, mert annyit meg tud belőle termelni az ember, amit akar, de hosszú távon még mindig függ egy külső forrástól. És igazából a vetőmagok azok, amik az utolsó legerősebb bázisát adják az önfenntartásnak, és hát nem hiába ugye erre pályáz a világon egy pár nagy cég, hogy ezt a vetőmagkereskedelmet a kezébe tartsa. Szóval nálunk is ez volt akkor az egyik legfontosabb szemlélet, vagy inkább lehet, hogy az én személyemmel jött be jobban ez a szemléletváltás, mert azt már láttam, hogy...
Mennyi a mostanra éred be, mire te jöttél, akkor addigra éred be,
igen,
ez a
igen.
Felismerés.
Mert addig a technológiát gyakorolt a Krisnavölgy és a városból kiszakadt ifjúság, amire úgymond újra paraszt emberek kikovácsolódtak, az egyetemisták, vagy éppen az innen-onnan belső Krisnahívők. Tehát gyakorlatilag miután az ember megtanul kertészkedni, akkor utána elkezdett gondolkodni rajta, hogy ezt hogyan csinálja hosszú távon, fenntarthatóan. És akkor én úgy addigra már ugye már megkaptam a megfelelő alapokat ehhez a témához, és elkezdtem kutatni, kísérletezgetni egy-két fajtával. Hát a koriander, vagy a rukkola, a kapor, ezek a legegyszerűbbek. Igen, ezek
ez
bárki.
Ez az elemi.
Igen, ez az elem. Tehát ez bárki, akinek még rutinja sincsen, és nem megy ki a kertbe egy hónapig, akkor már rukkol a magot tud szüretelni gyakorlatilag. Ehhez nem kell nagy tudomány. És akkor vannak ugye más fajták, amiknél hát kicsit már összetettebb.
Azt hiszem, a skála másik végén vannak a tökfélék, mert ha jól tudom, azok, amiket mi termelünk, ugye az uborkától kezdve a tökön át patisszon, cukkini, ezek tulajdonképpen biológiai értelemben egy faj.
Igen.
És ami azt is jelenti, hogy ezek így egymással teljesen ilyen, hogy is mondjam, ilyen nagyon szabados szerelmi életet élnek.
Igen,
és ugye a végletekig tudnak egymással kereszteződni, keveredni.
Hát ugyanúgy, hogy a káposzták is, hogyha igen. Annak idején amikor kezdtem a kertészetet, akkor Kun András barátom mondta, hogyha valaki csak káposztát tartana, illetve ugye van kell bimbója, kell káposzta, vörös káposzta, mindenféle verziója, hogyha egy ideig így hagyná őket, ugye magozni, meg terem, de nem szigetelné őket, nem figyelne tudatosan a fajta fenntartásra, akkor idővel csak káposztája lenne újra. Mert visszamennek a gyökérhez, amiből ki lettek nemesítve. Ugyanúgy a cukkiniknek is, ugye a tökféléknek, ugye általában mindenki ismeri a kis sötétzöld cukkinit, vagy a patiszont, ezek ugye egy család, vagy mondjuk minden nemzetség, de viszont a hosszú időt, ugye generációk alatt ez a nemesítés, ugye odáig elért, hogy nagyon szép fajtákat tudtak kitermeszteni, amik nem olyan szúrósak, bökösek, mert tökkel mindenki találkozott már, és karcolt össze a kezét, a levelek. Hoppá. Ezeket szépen lassan nemesítgették, és akkor a legzsengébb, sárga, zöld, csíkos, gömbölydet, körteformájú cukkiniket fejlesztették ki, amik nem böknek, gyorsan sokat terem, és ezek még mindig fenntartható dolgok, csak az emberek úgy tapasztalták, hogy egyik évben egyszer csak így megnyilvánult egy, hogy is mondjuk ezt, alter egója így a cukkiniknek.
Ez akkor, ha mondjuk itt az ember a tökféléknél akar magot szedni, akkor ilyen erényövet kell csatolni rájuk? Vagy
igen, igen. Tanultam egy könyvből, amiben szintén ezt a példát hozták föl, hogy a növényeknek is van nemi életük, ugyan sokkal kifinomultabb, mint az állati vagy az emberi fajoknál, de végül ugyanarról van szó, hogy ugye egy megporzási folyamat során a hím és a női nemi szervek találkoznak, de hát ugye ez egy ilyen nagyon szép méhecskékkel bemutatott példa. Ugye főleg a tököknél azért szoktuk őket említeni, mert a leglátványosabban elkülönült nemi jellegek fedezhetők fel a termő és a porzóvirágon. Hát a nagyon egyszerű, szép nagy sárga virágaik vannak, és akkor lehet látni, hogy a porzók azok csak egy, olyan, mint egy sima kis virág lenne, egy száron nő, például egy cukkénit, hogyha megnézünk. A termővirág, meg onnan ismerhető föl, hogy magán egy kis éretlen termésen nő egy kis virág. És amikor az ember ezeket majd megismeri, meg tudja különböztetni, legalább így az egy laki két ivarú növényeken,
igen.
Akkor már csak azt kell megfigyelnie, hogy hogyan porozza meg úgy, hogy mások, ugye a természetes porzók, a méhecskék,
ne jussanak oda,
és igen. Akkor ez a tökök, hogyha valaki már tartott cukkinit, akkor tudja, hogy 2-3 naponta annyit lehet két tőről is szedni, hogy egy családot bőven fenntart, sőt, meg a szomszédokat is ők tartja. Meg faluhelyen még az állatok is azt teszik. Nagyon sokat tud teremni, tehát minden nap jönnek új virágok. És általában naplementekor szoktam kimenni, méhecske ruhába persze, zümmögve, és megkeresem az életlen terméseket, amiken lehet látni virágok, hogy majdnem kinyíltak. Ez ilyen éppen szinte pattanásig feszült virágok, de még zárt.
Kap egy zoknit.
És kap egy kis zoknit, egy kis ruhát, egy kis hálót igazából, van, akik papírzacskót tesznek rá, és azt másnap hajnalba méhecske ruha újra fölkerül, és akkor úgy megkeressük ezeket a zacskókat. Hát néha karózni szoktam, főleg, ha sok növény van, hogy hol vannak épp a virágok, mert messziről nem lehet észrevenni. Lehúzom a porzóról a zacskót, levágom a porzóvirágot, levágom róluk a virágszirmokat, és csak mindegy kis ecset, van egy porzófejem. Uh-huh. És akkor ezzel oda megyek a letakart termővirághoz, leveszem a takarást, beecsetelem a bimbót.
És akkor így a fajta jelleg az
igen,
már
így lehet fenntartani, igen.
Aztán... igen, azért ez egy nagy csalódás lehet, hiszen meg van egy gyönyörű szép ilyen aranysárga cukkinie, elveti a magját, és kijön belőle egy ilyen zöld szörnyeteg.
Igen, igen, zöldcsíkos, sárgacsíkos, pöttyös, már igen. Sok mindennel találkoztunk mi is. Igazából pont a tökfélék azok, amiknek azt mondják, hogy 12 év, vagyis generáció szükséges ahhoz, hogy egy fajta stabilizálódjon. Uh-huh. Azért azt most így még emberöltőbe is számolja.
Még emlékszem biológiából a Mendel szabályra, ugye, hogy a különböző genetikai jellegek egy idő után szétválnak.
Igen, igen.
Tehát értem, tehát, hogy...
Hát nagyszülők, ugye, amit mit örökítenek meg a szülőktől, amikor kerülnek újra elő a tulajdonságok. Hát ugye ez van, hogy a méhecskékük poroznak mindent, ők nem foglalkoznak a fajta fenntartással, azt ránk bízzák, vagy a tökökre, hogy hogyan oldják ezt meg. És minden évben van még, amikor saját szigetelt magot is termesztünk, hogy egy-két magocskából valahogy nem az nő ki minden, mire számítunk.
Lehetnek, hát szélbeporzás.
Igen, szélbeporzás is lehet, vagy mindig vannak mutánsok. Szóval vannak tökéletlen megtermékenyítések. Igen, tökéletlen tökök, ez is egy jó. A tökéletes, igen.
Igen, igen.
Szóval nem olyan egyszerű ezt fenntartani, és ezzel a kísérlettel igazából úgy könnyen szembesül az gondolva, hogy nagyon sokat kell befektetni hát, tudományos oldalról, és gyakorolni is kell sokat.
Ezzel szemben az ember olyan rémtörténeteket hall, amiben a legrémesebb az, hogy nem csak történet, hanem igazság, hogy, tehát hogy igaz, hogy ezek a nagy cégek, akiket már említettél, és neveket inkább nem mondunk, mert nincs pénzünk pereskedésre, de ezek a nagy cégek, főleg amelyek ilyen GMO-t próbálnak ránk nyomni, ugye ezek úgy olyan vetőmagokkal jönnek ki, amelyek nem szaporíthatók. Tehát, hogy elvetem egyszer, kijön belőle egy termés, és ha azt elvetem, akkor nem lesz belőle semmi.
Igen, általában túlnyomó részt hímivarú virágokat hoznak utána. Tehát ők igazából hibridekkel kereskednek. Hát ez a hibrid és a génmódosítás, ugye ez több lépcsője igazából ennek a vetőmag termesztésnek. Hát a hibrid generáció azt még régen is alkalmazták, még amikor úgymond bióba gazdálkodtak az emberek, mert ezek egy valahogy ez egy nagyon érdekes biológiai törvény, hogy két tiszta fajtának a kereszteződése a következő év generációiba sokkal-sokkal nagyobb termést ad, néha még dupla akkorát is, mint a két külön fajta így egymagában.
És ez szinergikus gének.
Igen, igen. Ez a hibrid nemesítés, ez ugrasztotta ki igazából a mezőgazdaságot a paraszti világból, és akkor onnantól léptünk át a monokultúrára, mert rájöttek, hogy a két régi fajtánkat keresztező, olyan hibrideket hozhatunk létre, amik igazából dupla akkora mennyiséget adnak, és hát hogy ne csábítaná az embert ennek a...
Hát igen, csak azért ezekkel van munka bőven.
Hát igen.
Én emlékszem, hogy az én kamaszkoromban, mi ugye hát 40-50 évvel ezelőtt volt, akkor voltak ilyen nyári kis táborok, hogy hívták ezeket annak idején ilyen, nem munkatábornak, az egy rosszul hangzó szó, hanem volt valami építőtábor. Így hívták, hogy kis építőtábor, és bizony voltak olyan táborok, amikor két hétig címereztek az emberek. Kollégák. Tehát tulajdonképpen ugye azt csinálták, hogy a hibrid kukorica termelés során ugye annak a kukoricának a címerét, tehát a hím virágjait, amelyikre nem volt szükség, azt letördösni, hogy ne az porozza be, hanem a másik sor. Ugye? Úgyhogy ez egy ilyen eléggé munkaigényes dolog volt, és erre tényleg csak az ilyen elszánt lelkes kis fiatalok voltak kaphatók.
Hát a mai napig is csinálják ezt, igen, még gazdaságban.
De ez még hagyján szerintem, azért ez még nem annyira durva, mint a GMO.
Igen, igen. Mondhatjuk, hogy ez egy természetes folyamatnak a mesterséges kihasználása, de végül még több munkát igényel, és a nemesítés maga az nem tud történni egy kis gazdálkodásnak a kertjébe, hanem mindenképp labor körülmények szükségesek hozzá. És hát ebből a fajtából akkor így egy kicsit így sok idő veszne, hogyha az ember nem elég, hogy kertészkedik, még nemesítgeti is magának a hibridjeit. Uh-huh. Aztán a génmódosítás, ez megint egy másik történet.
De erről inkább egy kis zene után beszélgessünk. Ez úgyis van, kell egy kis lelki felkészülés, hogy ez a csúnya témához fogjunk. Akkor most hallgassunk tehát egy kis zenét. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgárnévében Mérő Mátyás. Mai vendégünk Bála Modaka Dász, polgárnévén Antal Balázs, aki Krisnavölgy kertészetének a vezetője. Eddig a önfenntartásról, a vetőmagokról, kertészkedésről beszélgettünk, és most jön egy nagyon-nagyon rázós téma, a génmódosított növények. Hát ugye nagyon sok vitát kavar ez a dolog. Ugye a génmódosítás mellett rengeteg érvet tudnak felsorakoztatni azok, akik ezt erőltetik, nyomják, ugye az EU-ban is, az EU-ra is hatalmas nyomás nehezedik Amerika részéről, hogy engedélyezze ezt a génmódosított növények termelését. Ugye az importban már megjelent egyes országokban a más országokban termelt génmódosított áru, tehát szója, meg mindenféle egyebek, kukorica. De tulajdonképpen mi is ez a génmódosítás? Először az alapfogalmakat tisztázzuk.
Igen, a génmódosítás egyik oldala az, hogy próbáltak, még próbálnak olyan tulajdonságokat bele injektálni fajtákba, zöldségekbe, vagy akár gabonafélékbe, ami nincsen természetes módon benne a génekbe. Ezek ugye voltak ilyenek, hogy akkor, mint a skorpiógén, meg disznógének, hogy ugye jobban
a
növényekbe, amiknek hát végül ezt az oldalt, hogy nagyon nem tanulmányoztam. A skorpiógén olyasmi lett volna, hogy ugye valahol nem pont csípős, vagy amilyen hatása ez, hogy mérgezővé válik bizonyos kártevővel szembe, tehát nem tudja fogyasztani a kártevő. Aztán ezek a zsírgének, amik pedig ugye a nagyobb terméshozamot próbálják ugye elérni. Aztán ezekről sokat ugye nem hallottam később, meg nem is érdekelt a téma.
Ezek ilyen fauszti asszociációkat keltenek, ezek hát az ötletek.
Hát nagyon borzasztó egy szempontból, hogyha ma úgyis létezik a természetes megoldás. A másik génmódosítási irány pedig az, hogy az adott zöldségünket, vagy a gabonafélénket, éppen aminket beoltjuk egyfajta rezisztenciával, egy bizonyos fajta gyomirtóval szemben. Igazából azt hiszem, hogy ez a legelterjedtebb verziója most így a génmódosításnak, aminek a jelentősége az, hogy így gyakorlatilag ki lehet szűrni a lehetőségét annak, hogy a gyomírtó a haszonnövényünket is kipusztítsa.
Tehát akkor ez a gyakorlatban mondjuk feltételve, de semmiképpen nem megengedve, ezt a technikát akarnám használni a saját földemen, akkor az mi történik? Tehát megveszem mondjuk azt a kukoricát, amiben ez a gén van,
rezisztens gén található, és akkor onnantól fogva azt a gyomírtót használod, amire rezisztens az adott növényed, és ez egy teljes pusztító hatású, igen, ez egy olyan gyomírtószer, ami nem csak hogy a kétszikű növényeket, vagy a pázsitféléket, vagy az ilyen gyomokat, olyan gyomokat pusztítja, minden növényt, minden élő szervezetet kipusztít a talajba.
Tehát még a rovarokat is.
Hát valamennyire biztos, igen, tehát hogy azokra sincs jótékony hatása.
Hát de az biztos, hogy ha ott nincsen semmi növény, akkor azok elmennek.
Hát igen, tehát a talajélet az gyakorlatilag kihal, de az a lényeg, hogy igazából az adott termésünk az teljesen ellenálló lesz, mert ugye az őgényei ugye rezisztensek, ugye ellenállóak ezzel a gyomirtóval szemben. És akkor igazából erről szól a történet, hogy akkor van egy stabil rendszerünk, van egy növényünk, van egy gyomirtónk.
És ez nem azt jelenti, hogy akkor kevesebb vegyszert kell kiszórnunk?
Hát emléletileg igen, ez volna a megoldás.
Csak mi a gyakorlat?
Hogy, hát a gyakorlat az, hogy ugye a növényünk az teljesen rá van tenyésztve, kényszerítve, hogy csak olyan táplálékokból éljen, amit ugye a termelő, a nemesítő cég ugye kitalált. Mert ezek a növények nem csak azt jelenti, hogy ellenállnak ennek a gyomirtónak, hanem teljesen arra vannak beállva, hogyha nem kapják meg ezt a gyomirtót például, illetve megfelelő műtrágyákat, akkor gyakorlatilag nem fog, még annyit se tudnak teremni, mint egy átlagfajta. Ez igaz egyébként nem csak a génmódosított, hanem más hibrid terményekre, amik, ha nem az ideális műhely körülményekhez vannak ugye idomítva, akkor nem fognak tudni ugyanannyit termelni, sőt, még kevesebbet, mert hát ők igazából ilyen kis piperkőcök, tehát őnekik gyakorlatilag nagyon kell ápolni az igényeiket.
Igen, most egy kicsit belegondolok, hát hogyha az egy teljesen ilyen biológiai értelemben pusztaságban akarom őket termelni, akkor végül is mindenféle anyagot, nitrogént, káliumot, foszfort nekem úgy kell bejuttatni, mert az semmilyen más élőlény nem fogja nekik megcsinálni.
Mert hát ugye, nincsenek baktériumok,
mikroorganizmusok. Mert ugye egy valódi élő talajban azok a tápanyagok, amiket felvesz egy növény, azt ott egy tucat, vagy száz, vagy ezer más faj állítja elő neki,
igen,
így van?
Nitrifikáció, denitrifikáció, igen, hogy igazából hát a régi megoldás ugye a trágya volt. Ugye ott volt a nitrát, abból lett nitrit, és abból nitrogén. Ezt akkor különböző folyamatokon keresztül más élő organizmusok végezték el, és akkor így a természet tudta hasznosítani.
Még ezeket. Emlékszem, hogy a hüvelyeseknél a rizóbium baktériumok azok.
Van, igen. Kis amik a gyökéren, növénynek a gyökerén élnek, és ők alakítják át nitrogénnél növény számára felvehető tápanyaggá, kicsit összetette molekulákat.
És hogyha őket is kinyírjuk, akkor valahogy máshogyan kell odaadni annak a szerencsétlen homunculus, kukuricunculus lénynek ezeket az anyagokat, mert nem tudja felvenni.
Nem tudja, és a másik, hogy igazából az ember is tudja, hogy ez a amikor nem egészséges valaki, hanem úgy minden mesterséges vitaminokkal, meg mesterséges környezettel próbál fönntartani akár saját egészségét, és akkor sokkal érzékenyebb a betegségekre.
Ahogyne.
Tehát, hogyha nem természetes módon egészségesen él, akkor ugye a betegségek is könnyebben megtámadják, mert az immunrendszere nem egészséges. És a talaj meg csak természetes módon tud egészséges lenni, és úgy tud egészséget adni a növényeknek is. És hogyha ez mesterséges módon ki van pusztítva, akkor onnantól fogva egy nyitott pályaterep lesz, főleg a betegségeknek, még hogyha a kártevőknek nem is, mondjuk azok meg megint egy másik téma, hogy ugye azok ellen is külön kell fújni, mert a kapálást azt meg lehet úszni akkor ilyen módon, de még mindig ott vannak a kártevők, akik ellen fajtánként különféle mérgek kellenek, és a betegségek meg megint szintén vannak gombás, ugye vírusos megbetegedések, vagy amiket ugye más kártevők hoznak be. Szóval ezek mind sorba-sorba, szóval több és több
termetszert
igényel.
Egy ilyen technikára rááll, akkor nem csak, hogy a tápanyagot a növénynek kell külön-külön megadni, hanem gyakorlatilag egy egész sor más ilyen vegyszert kell bejuttatni.
Igen. Van egy szakma, ezt úgy hívják, hogy növényorvos.
Igen.
Igen, ez most egy új, hát nem új szakma, mert egy ideje létezik ugye modern világunkban, de ez régen nem létezett. És én beszélgettem egy paradicsom, paprika és uborka termesztő kis gazdával, aki Nagykőrösön él, és ő mondta, hogy amíg nem volt kapcsolat a növényorvossal, ugye a modern rendszer nem kényszerítette rá ezt a megoldás, addig semmi gondja nem volt. Gyönyörű termései voltak, és onnantól fogva, ugye, hogy mert ugye bejöttek a hibrid fajták, ugye még nem génmódosítottakról beszélünk, amik teljesen steril üvegházi körülmények között gyönyörű szépen teremnek, de igénylik azt a technológiát, amit egész sor könyvekből lehet csak kiolvasni, hogy hogyan kell őket termeszteni, egészségesen tartani, etetni őket, tápanyagokat, stb. Ellátni. És azt mondta, hogy onnantól fogva kétszer annyi problémája, gondja volt, és a termése sem lett biztonságosabb.
Szóval, hogy... És nem tud ő visszatérni a korábbira?
Hát most már újra ezen a pályán van, hogy visszatér, mert gyakorlatilag visszaállt. Tehát megérted, hát igazából itt úgyis a piacnak az elvárása az, ami rákényszeríti az embert arra, hogyha nem tud egyformát adott időre, minőségbe, stb. Megtermelni, akkor igazából nem tudja eladni a terméket, mert később lesz, nem úgy fog kinézni, beteg, vagy az emberek nem tudják elfogadni, ugye az emberek is ez mellett képező vannak arra, hogy ami nem egyforma, az már egészségtelen lehet.
Hát igen. Azért elborzadok azon, hogy visszaemlékszem a gyerekkoromra, ugye hát most már 65-ben vagyok, én még emlékszem arra az időre, amikor ugye a világtól elzárt kommunista Magyarországon ugye azt tettük, ami ott termett. Ugye nem volt ilyen, hát karácsony előtt néha behoztak egy kis narancsot, meg tulajdonképpen a legnagyobb luxus az a citrom volt, azt nagyjából egész éven át lehetett kapni, de igazán egyebek, hát ami volt.
Igen.
De miért kell nekünk karácsonykor epret enni?
Hát igen, ezt a kérdés, hogyha föl lehet tenni, ez már egy másik témára vezetődik.
De mi az ála ennek, ugye? Tehát annak, hogy én egész éven át mindig ehessek epret, ami egyébként nem is jó ízű, mert annál az én eprem, ami az elszabadult indákon ottan megterem a kertemben, az sokkal finomabb.
Persze.
De jó, de legalább ez legalább szép nagy, meg piros.
Nagy piacot.
Igen, de ahhoz, hogy ugye egész éven át tehessünk mondjuk epret, vagy bármi mást, vagy februárban is padlizsánt tehessek a szabdzsiba, ahhoz tulajdonképpen fel kell adni egy teljes életmódot. És rá kell állni egy ilyen teljesen más mesterséges valamire, mert jó rendben van, hogy ez a padlizsán az nem Magyarországon terem, nem itt van az agyonvegyszerezett, agyonfűtött melegház, hanem mondjuk éppen Spanyolországban, de végül is ez egy falu, ez a bolygó, ez egy falu, tehát itt bárhol történik valami, az én életemre is hatással van.
Igen, hát igazából a vegyszerek, amik bejutnak a talajba, akár Spanyolországba, vagy akár Svédországba, vagy éppen bárhol, mondjuk lehet, hogy Svédországban annyira nem, de más országokban a talajvíz az össze van kötve kontinensekbe is, meg igazából mindenhol. Tehát, hogy volt az iszapkatasztrófa Ajkán, és pár nappal később már Debrecenbe a talajvíz mintákba kimutatták az iszapkatasztrófának az eredményét. Szóval, és ez csak Magyarországon belül volt, és egy-két nap alatt eljutott a talaj erekbe, patakokba, vagy kis rétegvizekbe, Debrecenbe, ami nem ott van, hát szomszédba, és akkor el lehet képzelni, hogy, és ez egy nap alatt megtörtént ez a katasztrófa, és mi meg 20-30-50 éve építjük a katasztrófánkat az egész földön, földbolygónkon, úgyhogy igazából nem vagyunk megvédve attól, hogyha, még ha nem is Magyarországon permetezünk, hanem a világ más részein, ugye szennyezett élelmiszert kapunk, de ez már egy kicsit olyan gyászossá tesz így a gazdaságunkat,
hát
vagy
az
a világképünket,
hát az is.
De végül a helyi megoldásokkal úgy lehet ezen változtatni, mert még mindig azért Magyarország különösen egy nagyon jó védett területen van, és még mindig védettek vagyunk, főleg itt mondjuk legalábbis Somogyba, ugye az én génmódosított termékektől, bár már hallottunk arról, hogy Szerbia felől találtak már génmódosított kukoricaültetvényeket, ami meg végül azt a problémát veti föl, hogyha ezek összeporzódnak a régi fajtáinkkal, illetve a más fajtákkal, akkor beépül igen a genetikai állományba az adott nemesített kukoricánknak a tulajdonsága, és akkor igazából beépül a rendszerbe.
Igen, nekem van egy ilyen gyanú, mint pár év, talán csak egy-két éve volt egy ilyen nagy botrány, hogy vetőmag tételben találtak génmódosított szemeket. És persze ilyenkor azonnal beindul az összeesküvés elmélet gyártás, és ugye még az is felmerült, hogy lehet, hogy ez szándékos volt azért, hogy a Magyarországnak ezt a génmódosított vetőmag szempontból való, hogy is mondjam, érintetlenségét valakik lerombolják, és akkor így szabad utat nyerjen ez a démonikus megoldás. Hát,
igazából úgy van, hogyha egy-két szem mag elhullik valahol génmódosított terményből, de nem is biztos, hogy pont élelmiszer szempontból volt, hanem mert ezek ugyanúgy nőnek utána is, tehát lehet róluk vetőmagot fogni.
Aha.
Igazából, mert nem mindegyik feltétlenül hibrid, mert van, amit nem is hibridizálnak, például a borsót nem hibridizálnak, vagy salátaféléket. Tehát ezek, hogyha mondjuk ezekből nem is nagyon van génmódosított, azért ezt hozzátenném, de mondjuk a kukorica esetében, hogyha elhullik egy pár szem mag, és ez kinő egy kukoricaföld mellett, ami mondjuk egy régi magyar tájfajtánk mondjuk, akkor a területnek egy részéről, hogy ez a pollenbe fog jutni. Ezek a tulajdonságok beépülnek az adott növényünkbe, ami végül nem is lenne egy probléma, csak a cégünk, aki ezt a gént kifejlesztette, ő jogot formált arra, hogy ezt a tulajdonságot birtokolja. És hogyha valahol ilyet találnak, akkor ezt pereskedés útján, akkor igazából pénzbírsággal is tudják
büntetni. Hallottuk ilyen jogesetről, amikor egy gazdának a 40 évi nemesítő munkáját tették tönkre azzal, hogy egy széltávolságon belül egy ilyen génmódosított táblát csináltak, és még akkor az illető cég perelte be ezt a gazdát, a hatalmas kártérítésért, és azt mondom, 10 évig tartott a pereskedés, és a gazda megnyerte. Úgyhogy azért ez egy rendkívül lelkesítő dolog. Én erről hallottam egy előadást.
Vannak más példák is.
Hát vannak más példák is, igen. Szóval egyébként az is egy ilyen arcátlan dolog, hogy mer egy cég szabadalmat kérni, és hogy lehet, hogy kaphat valami olyasmire, amit igazán nem ő talált ki. Mert ugye lényegében hát az életet azt nem az ember
az
találta ki.
A kukoricát, vagy éppen a szóját, azt nem ők találták.
Vagy azt a gént, vagy egyáltalán. Igen. Tehát van ez a kis anekdóta, ugye, hogy egy démon itt vitába keveredik Istennel, és azt mondja, hogy ő is tud teremteni, és akkor azt mondja, hogy akkor hát akkor versenyeznek, és akkor ez a démon fogja, felvesz egy marék port, és azt mondja, na akkor ebből fog teremteni, de azt mondja neki Isten, ácsi, használd a saját porodat. Tehát ugye ez rendben van, hogy ők nagyon komoly tudományos munkával tudnak olyan ötleteket, amelyek a teremtésben felismerhetők, felhasználni, és kontextusból kiemelve egy másik környezetben, egy másik élő szervezetben hasznosítani, de akkor se ők találták ki, tehát tulajdonképpen erre szabadalmat adni, ez meglehetősen felháborító dolog, legalábbis engem felháborít, nem tudom.
Igen, hát én ezért sem szoktam nagyon beleásni magamat, mert az ember csak igazából felidegesíti magát,
igen.
Meg problémákba ütközik. Inkább az lenne a fontosabb, hogy az ember megtanuljon olyan technikákat alkalmazni, mint amire korábban is beszéltünk, a vetőmagtermesztés, régi tájfajták fenntartása. És ezt a témát inkább jobban használni a saját életében, mint idegeskedni azon, hogy hova megy a világ, hanem pozitív lépéseket tenni olyan irányba,
pontosan,
hogy ezt megakadályozzuk legalább a saját életünkben.
Pozitív lépéseket és egy pozitív példát mutatni, ami mások számára is vonzó lehet. Egy dologról még nem beszéltünk, vagy csak érintettük, hogy hát igazán azért mégiscsak valamit kell csinálni ezekkel az úgynevezett kártevőkkel, tehát azért ugye bár látjuk, hogyha mi magunk is egy mértékletesen viszonyulunk a természethez, akkor végülis nem fogunk ilyen pusztulni, és mindenkinek jut valamennyi. Tehát azért mégis megvan bennünk az a jámbor szándék, hogy vérengzés nélkül is azért valahogy egy kicsit megvédjük a termésünket ezektől a konkurensektől, konkurens fogyasztóktól. Tehát hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy nem mérgezem össze teljesen az ennivalónkat?
Komplex téma, ugye minden így összetett, mert van ez a technológia, vagy illetve régi rendszer, ez a permakultúra néven is ismert, ugye amit még Bai Béla reklámozott itt Magyarországon elsősorban, ő volt az úttörője. Ez arra épül, hogyha a természet ugye régen is ugye egységbe természetesen van ugye fönntartva, akkor igazából betegségek vagy kártevők úgy nem nagyon jelentkeztek. Most sincsenek erdőkben nagyon, ha csak nem ugye klímaváltozás vagy egyéb körülmények miatt becipelt kórokozók. Igen, vagy vándorpoloska, ugye, ami most ugye jön, meg más kártevők, amik más éghajlati jövőkről jönnek fölfelé, amire az itteni környezet nincs berendezkedve. De hogyha ettől eltekintünk, akkor látjuk, hogy a természetben ugyan nagyjából egység működik, és egy szervezett módon van a kártevők féken tartása is megoldva, mondjuk madarakkal. Ugye a tájba épített gazdaság az azt jelenti, hogy igazából a természettel összhangban van megtervezve a kis kertünk, ami azt jelenti, hogy például a gyümölcsösöket nem egy helyre telepítjük a 200 gyümölcsfánkat mondjuk, hanem ezeket szétszórjuk így a területen, és mondjuk egy erdő sáv mellé ültetjük, ahol amúgy is vannak már fák, madarak, élőszervezetek, így a kártevők nem fognak tudni csak úgy elszaporodni, mint amikor egy terülterű asztalkámba ugye bekerülnek, illetve hát mondjuk zöldségeknél meg a megfelelő fajta választás, ugye, amik szintén ugye vagy kártevő, vagy betegségrezisztensek, mert ugye vannak olyan régi fajták is, amik ellenálltak kártevőknek is. Vannak olyan krumpli fajták régről, amiket nem annyira szerettek a krumpli bogarak. Azt, hogy most pont mi volt a tulajdonság, én ezt nem tudom. De hogy vannak
ilyen régi...
Igen, vannak olyan anyanövények, amikről mostanában például a fitoftóra ellen ugye ez a burgonyavész, ami miatt annak idején Írországban ugye meghaltak egy pára.
Az valami gomba volt, nem? Vagy mi volt ez?
Ez a fitoftóra, igen, ez egy vírus. Igazából.
Vírus, aha.
Igen, ami ez a burgonyavész.
Ezt 2 millió ember halt ilyen.
Hogy azért, mert hirtelen betört ez a dolog, és nem voltak ellenálló fajtáik. És akkor onnantól lett egy ugrásszerű változás ugye a nemesítésben, amikor elkezdték a burgonya ősét, azt a régi dél-amerikai kis növénykét, ami sokban hasonlít most erre a fajta termőkrumplinkra, ennek, mert az egy rezisztens fajta volt, annak a rezisztenciáját valahogy nemesítés folyamán beültetni ezekbe a fajtákba, amik még gyökére is szépen tudnak teremni, és akkor ennek Magyarországon is nagy kutatói voltak, de Angliában is, ugye más országokban, főleg ahol ugye érintettek voltak az emberek, akkor ezt így megpróbálták szépen átültetni. Tehát ugye így lesznek ugye a növények ellenállók, ugye hogyha hosszú távon is ugye szembe tudnak nézni ezekkel a betegségekkel. A kártevő téma az van egy kicsit ugye nehezebb téma, mert a krumpli bogárt, attól kell, hogy nem szerette, még mindig megette a krumplit, meg a mai napig megeszi. De viszont hát ugye pont a krumpli bogárnál meg most a modern megoldás, amit mi is alkalmazunk, ez az egyik, ez egy bacillus igazából, ami a természetes ellensége.
Ez vagy a bacillus thuringiensis, ugye?
Igen, igen, ez a neve ennek, igen, a kis bacinknak, amivel akkor, hogyha a növény van permetezve, akkor igazából nem tudnak rajta táplálkozni a kis lárvák. Ez csak az 1-2 napos lárvára vonatkozik, nagy lárvák és bogarak ellen egyáltalán nem hatásos.
A thuringiensis.
Hát, kérik igazából, mert csak biztos jobb az étvágyuk vele. Szóval, hogy nem, ilyen biomegoldások, vagy természetes fegyverek, ezek általában csak nagyon szűk keresztmetszeten tudnak hatni így a mi kártevőink ellen, ugyanígy van ez a kis bacillus is, vagy mondjuk vannak ugye kis molyok, atkák, lepkék, tripszek, amik ugye mindenfélére mennek, ugye káposzta, lepke, azt ugye mindenki ismeri, vagy mondjuk a répánál van ez a kis moly, ami repked, és akkor szépen beleköbdösi is a kis petéit, meg a kis szívókáját a növénykébe, és akkor lassan-lassan ugye csak egy ilyen kis elfonyadt zöldet tudunk kiszedni a földből gyökér nélkül, meg a talajban is ugye vannak ugye fonalférgek, amik ellen a legjobb természetes ellenség vagy megoldás az a körömvirág. A körömvirágunk az a fonalférgeket távol tartja. Ezért lehet látni, hogyha valaki egy régi kis parasztkertbe bement nagymamánál, rengeteg kis virág is volt, zöldség is volt, és nem volt ennyi problémája. Azért, mert a körömvirág ugye távol tartotta a gyökért, tehát a talajszinten tartott.
Hogy más ilyen illóolaj tartalmú növények, ugye?
Igen, meg vannak mások is. A bazsalikom is nagyon jó, vagy a kapor is, például a hagyma. Például különösen megint a répánál nagyon nagy jelentőség, mert ezek kölcsönösen egymásnak a kártevőit tartják távol. Uh-huh. Tehát, hogy igazából a természetben megvan az egyensúly, hogy ki kivel érzi jól magát, meg ki akivel úgy nem kompatibilis, ahogy mi emberek is azt, igen, tapasztaljuk, de nagyon jól tudnak néhányan itt szimbiózisban.
Igen, csak a hallgató kedvéért megjegyzem, hogy ugye amikor én jöttem a Krisna-tudatos mozgalom, az egyik első szabály, hogy nem eszünk hagymát. És akkor egy krisnás ismerősöm kertjébe körülnéztem, és hát láttam itt egy hagyma, ott egy hagyma, ott egy fokhagyma, és kérdeztem, hogy ez most mi van, ezt mit te megeszed? Titokban éjszaka kijössz, kihúzod, és megeszed? Azt mondja, nem. Viszont a távol tartja azokat a rovarokat, amelyek különben megennék azt a másik növényt, amit védőre, igaz?
Igen.
Igen. Meg azt hiszem, hogy a paradicsom is önmagában is eléggé van egy ilyen illóolaj tartalma a leveleinek, amit nem nagyon szeretnek, ugye?
Hát van, amit nem, igen, tehát ugye mindegyiknek saját kártevője van, és például pont van egy könyv, ez egy angol nyelvű könyv, hogy a répa szereti a paradicsomot, és a paradicsom szereti a répát. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon jó...
Kölcsönösen védik egymást.
Igen, és ezért vannak ilyen kis biogazdák, akik úgy vetik a paradicsomot, vagy a répát, hogy közé paradicsompalántákat ültetnek, de ez inkább a pozitív hatásokra nagyon jó, nem csak feltétlenül a kártevők miatt, hanem úgy egymásnak az életéből, vagy anyagcseréből olyan hatékonyan tudnak gazdálkodni, hogy több vagy szebb termést tudnak biztosítani.
Igen. Hatások vannak. Hát ezek roppant érdekes dolgok. Hát de attól tartok, hogy az időnk az lassan lejár. Hát még talán egy dolgot azért megkérdeznék, hogy hogyan lehet eltenni ezeket a növényeket. Tehát, hogyha mondjuk nem akarunk mindenféle zöldségről lemondani télen, de nem akarjuk azt, hogy repülőgépen Perúból hozzák, vagy Chiléből hozzák nekünk a friss zöldséget, gyümölcsöt, vagy akár hogy Spanyolországból, akkor mit tudunk tenni? Hogyan tudjuk eltenni a nyári termésünket úgy, hogy azért télen is valamihez jussunk?
Hát befőzni még mindig lehet, de a fagyasztás is ugye egy megoldás.
Csak az elég energiaigényes.
Hát energiaigényes, meg egy szempontból ugye azért a fagyasztás azért ugye az ízeket is úgy kiveszi, a zöldségekből legalább, de a gyümölcsökből is. Hát a befőzés, ami nálunk is nagyon működik Krisna-völgyben, egyszerű só, vagy citromsavval való tartósítás, amik igazából ez az oxidációs, vagyis rothadást próbálják ugye megelőzni. Akár a zöldbabot, a paradicsomot. Paradicsomot például teljesen naturforrázva el lehet rakni üvegbe, anélkül, hogy bármiféle plusz szert tennénk a forró vízen kívül hozzá. Szóval a paradicsomnál ennyire egyszerű.
És paradicsom íze marad?
És paradicsom íze marad, és nagyon finom lesz, és egész télen. Hát nálunk pont a paradicsom az, ami...
Ez egy dupla nyereség, mert egyrészt eltettük a nyári paradicsomot, ami még mindig olcsóbb, mint hogyha télen vennénk meg. Másrészt paradicsom íze lesz, amit nem mondhatunk el a ABC-ben megvásárolt melegházi import paradicsomról.
Igen, az egy másik. Igen, íz. Igen. Íz például volt egy kedves barátunk, akik ilyen pont ilyen régi fenntartható fajtákat próbáltak így hát egy kis kertjükbe bevonni, és akkor direkt ültettek egy bolti fajtát is, meg vettek a szüret idején egy nagy bevásárlóközpontból is paradicsomot, és akkor összehasonlították az ízeket, jöttek hozzájuk vendégek, ilyen érdeklődők, és szinte 99%-ban felismerték az emberek, hogy melyik a bolti, és nem a házi fajta.
Hát köszönöm, ennyi fér bele a mai műsorunkba. Önök Bála Modaka Prabhut hallották, polgárnevén Antal Balást, Krisna-völgy kertészetének vezetőjét, és a mikrofont Madhupati Dász, Mérő Mátyás nyomogatta. Góranga!
Hare Krishna, minden jót!